Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
A stúdióban vendégem továbbra is Antal Eszter, az EduTech Hungary ZRT vezérigazgató helyettese, akivel a szünet előtt ígértük a hallgatóknak, hogy arról beszélgetünk, hogy ott az első mobiltelefon a szülő kezében, amit odaad a gyermekének. Ezt hány éves korban, hogyan tegye, hogyan ne tegye. Tehát itt azt gondolom, hogy itt nagyon sok hallgató várja azt, hogy mi lehet a megoldás, vagy milyen hibát ne kövessünk el leginkább.
Nehéz kérdés, ez tény és való, és itt is csak azt tudom mondani, hogy a gyermekünk ismerete a legfontosabb, illetve hogy bízzunk a gyerekünkbe, hogy olyan alapokat adtunk számukra, amik
segítik őt később abban, hogy ezt jól kezelje.
Ami miatt bízhatunk bennük.
Nagyon fontos volt, amit mondtál még az előző negyed órában, hogy legyünk ott, és az így megmarad bennem, hogy amikor pici, legyünk ott, hogy mit csinál, hogyan csinál, tehát kísérjük végig ezen az úton, és ugye ott van az a pillanat, amikor viszont odaadjuk az elsőt, hogy ez most a tiéd. És akkor folytassuk innen, hogy akkor ezt hogyan tegyük.
Mindenképpen érdemes végig gondolni azt, hogy mikor, hogy miért szeretnénk odaadni azt a telefont. Tehát mi az az élethelyzet, ami elengedhetetlenné teszi ezt. Mondjuk azért, mert már mindenkinek van, és az én gyerekem az utolsó az osztályban, aki nem rendelkezik ezzel. Ezt is azt gondolom, hogy egy szülőnek szíve joga megtenni, és hál' Istennek nagyon sok olyan visszajelzést kapunk és hallunk, hogy azért nem fogok venni a gyerekemnek, mert már mindenkinek van 8 évesen, hiszen én ezt nem tartom megfelelőnek. De az is nagyon fontos, hogy ne érezzük magunkat rosszul akkor sem, hogyha mondjuk szükségem van ez arra, hogy itt tudok a gyerekemmel csak kapcsolatot teremteni.
Mert egyedül jár iskolába.
Például
egyedül jön az iskolából.
És most szeretném követni, hogy biztonságban van-e. Tehát, hogy ténylegesen a legrövidebb úton megy, nem állt meg sehol. Ezt azt gondolom, mondanom sem kell, hogy ez milyen félelmet tud okozni szülőként. De az is nagyon fontos, hogy mondjuk lehet, hogy itt tud egyedül kapcsolatban lenni a távol lévő szülővel, nagyszülővel, hogy ez az egyetlen kapcsolattartási formája. Vagy mondjuk egy olyan egészségügyi problémája van, hogy nem tudom, ez inzulin mérője a telefonján egy applikációval működik. Tehát, hogy nagyon fontos meghatározunk, és itt ténylegesen mindig visszatérünk arra, hogy nem önmagában az eszköz rossz, vagy az azzal töltött idő a káros, hanem hogy ezt hogyan használjuk, hogy mit teszünk a gyereknek a telefonjára. Tehát nem kell minden applikációt rátenni. Például az is bizonyított, hogy egy zenehallgatás az soha nem káros. Alapvetően. Tehát, hogy a lényeg, hogy korlátozzuk a mi véleményünknek és hozzáállásunknak megfelelően úgy, hogy figyelembe vesszük a gyermekeink életkori sajátosságát, hogy mire tudja használni azt az eszköz, mi van azon az eszközön.
Hát egy szülői felügyelet is jól jöhet ilyenkor,
bizony.
Ami digitálisan történik, tehát amikor arra gondolok, amikor láthatjuk azt egy program segítségével, hogy hány percig, milyen programot használt, mit töltött le, adott esetben engedélyezhetünk bizonyos programoknak a letöltését, vagy megakadályozhatjuk azt. Tehát, hogy rengeteg lehetőség van a kezünkben, ha tudunk róla és élünk vele.
Igen, azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon fontos, és nagyon sok szülő él vele, és ezért is, viszont amit említettél az előbb, bocsánat, hogy itt csapongok, de az ugye inkább a kamasz gyerekekre tudjuk alkalmazni. De ugye itt mi van a kicsikkel, hogy itt mi az az idő pillanat, amikor mi megengedhetjük mondjuk, hogy használja a közösségi médiát, és ezért vagy akár elindítson egy YouTube-ot, amit használ a zenehallgatásra, de azért ott más tartalmak is előjöhetnek, vagy olyan reklámok, ami egyáltalán nem neki való. Ezért életkornak megfelelően kell adagolnunk a gyerekeknek így a digitalizációt, és ezért is hoztunk létre másik 4 ajánlót, ami a korosztályoknak megfelelően szólítja
akkor
meg a szülőket.
Picit még ebből is adjunk ízelítőt, szerintem a szülőknek, korosztályoknak megfelelően induljunk a legkisebbektől, hogy mi az, ami fogódzó lehet egy ilyen helyzetben.
Felosztottuk ezt a 0 és 9 év közötti időszakot, 0-3, 3-5, 5-7 és 7-9 közötti évekre, amelyekre egy egységes szempontrendszert alakítottunk ki egy ártalomcsökkentő megközelítésben, a tanácsokat tulajdonképpen. Itt minden korosztályban meghatároztuk, hogy kategorizáltuk, hogy mi az, ami például tilos, mi az, ami nem elfogadható egyik korosztályban sem, és akkor így ezeken így végig lehet menni szülőként is. Mi az, ami néha-néha belefér, amit ha ne adj Isten, egy évben kétszer megengedek, mert úgy hozza az élet, akkor attól nem válok rossz szülővé, attól nem kell a dugámba dőlni, hogy most sútba dobhatom az összes nevelési elvemet, és elrontottam az eddigieket, mert most akkor kiengedtük Pandora szerencéjét, és melyek azok a tevékenységek, amik bármelyik életkorban megengedhetőek. Tehát, ahogy már említettünk itt, ugyanúgy a videótelefonálás, a hallgatás, zenehallgatás, vagy olyan fejlesztő játékok használata, amely alapvetően is mondjuk az életkori sajátosságoknak megfelelő. Vagy ha mondjuk lerobbanunk az útszélén az autóval, és egy olyan helyzetbe kerülünk, ahol mondjuk a gyerekünket is meg kellene nyugtatni, de éppen nincs rá időm, mert valamit nagyon intéznünk kell, akkor nyugodtan odaadhatunk egy mesét. És
tehát ez az, ami néha-néha
igen,
belefér.
Igen, ez az, ami néha-néha belefér. Tehát emiatt nem kell rosszul éreznünk magunkat, vagy szoronganunk, hogy úristen, én most egy rossz szülő vagyok, mert telefont adtam a kicsi gyerekem kezébe, vagy ilyenek. Tehát, hogy ebben próbáljuk segíteni a szülőket. És hogyha ezeken végig mennek, és ha ezen keresztül vezetik be a gyerekeket a mobilozásba, akkor tényleg nem kell attól tartaniuk, hogy baj fogja érni őket.
Digitális gyermekvédelemről arról beszélgetünk, hogy most, amikor az első telefont mondjuk odaadjuk a gyermekünk kezébe, akkor azt hogyan tegyük, vagy hogyan ne tegyük. Én azt gondolom, hogy rengeteg hallgató van hasonló, vagy volt hasonló helyzetben, vagy lesz hasonló helyzetben, és erre mindenki kíváncsi, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, kvázi szülőként hogyan ne hibázzunk. Eszter, ha megengeded, én mondjuk a saját tapasztalatomat annyiban behoznám, hogy 5 év korkülönbség van a két fiam között, és rengeteg mindent a kisebbnél már nem tudtam pontosan ugyanolyan módon csinálni, mint a nagyobbnál, aki egyébként utolsó volt gyakorlatilag az osztályban, aki 12 éves kora után mobiltelefont kapott, és hogy 5 év is mennyit számít meg azok a körülmények, amelyek ott vannak a gyermekeink körül, meg körülöttünk.
Igen, és köszönöm, hogy megosztottad a saját példádat, mert azt hiszem ez nagyon jól mutatja, hogy egyrészt a korkülönbség miatt is
ugyanaz
nehéz
a szülő,
mit kezdenünk, hiszen...
De mégse tudja ugyanúgy csinálni.
Igen, ezt ugyan szoktuk mondani, hogy ha akartam volna, se tudtam volna máshogy nevelni azt a gyereket, mert ugyanazt hallja. Plusz azért azt is nagyon fontos behozni ide, hogy ahogy említetted, hogy a nagyfiad már bőven kamasz, nagy kamasz, akkor még nem is volt meg ez a tudatosság. A szülőkben sem nem tudtuk, hogy ezek ekkora veszélyt jelentenek. Nem volt ez ennyire köznyelvi téma. Tehát ez nem volt még akkor annyira közügy.
Hát, hogy ez milyen szintű függőséget okoz.
Bizony, és ez ilyen szempontból a mostani kisgyermekes szülők sokkal könnyebb helyzetben vannak, mert ők már, ahogy a gyerekük növekszik, amit mondtuk, hogy már a nulla éves kortól ott van,
igen.
Ő már ezt ki tudja alakítani. Ugye azoknak a szülőknek okoz ez főként szerintem frusztrációt, akik már mondjuk nagyobb gyerekekkel rendelkeznek, vagy akik
most föltelepítenék azt a programot,
igen,
amivel kísérik a gyereküket, vagy figyelik, hogy mit töltenek le, de már akkor nem lehet. Tehát vagy az elején az ember ezt megteszi egy együttműködésben a gyerekével, amikor ezt még elfogadja, de később már nem megy.
Igen, ezért is hangsúlyozzuk azt, hogy minél hamarabb kezdjük el, hogy tényleg a korosztályoknak megfelelően, és itt van nekünk nagyon fontos feladatunk, mert a tudatos szülőknek rendszerbe kell helyezni az ismeretanyagát, de ugye mi van azokkal a szülőkkel, akik ezen nem foglalkoznak, akik mondhatjuk azt, hogy egy kicsit felelőtlenek ebben, azoknál a családoknál, ahol nagyon nagy a képernyőidő fogyasztása a gyermekeknél.
Említetted azokat a szülőket, akik bármilyen okból is, de nem tudnak, nem akarnak foglalkozni azzal, hogy a gyerekük mit csinál, amikor éppen egy eszköz van a kezében, vagy képernyő van a szeme előtt. Őket úgy, mintha elérhetetlen szülőknek tituláltad volna. Ővelük mi a helyzet? Vagy őket hogyan lehet esetleg későbbiekben edukálni?
Ez egy nagyon nehéz és összetett kérdés, ugyanis tényleg azzal kellett szembesülnünk, hogy azért nem érik el ezek a nevelési programok a céljaikat, mert nem érnek célba mindenkinél. És ezért azt gondoljuk, hogy ezeket az elérhetetlen szülőket, hívjuk így őket, a szakembereken és az iskolán keresztül tudjuk megszólítani. Tehát gondolok itt a gyermekorvosokra, a korai fejlesztőkre, a segítőkre. Nagyon fontos kiemelnünk a védőnői hálózatot, akik már szinte ugye a gyermekek születése előtt találkoznak a szülővel. Sokan úgy gondolják, hogy már ott el kellene kezdeni.
De ez eddig nem volt téma, vagy régebben
nem volt téma.
Most már az.
Most már igen, hál' Istennek erre vannak törekvések, és nekünk is vannak a jövőben erre terveink, hogy tudjuk megszólítani minél hamarabb a kezdőszülőket, hiszen ők ugye mindent, az egész szülőséget tanulniuk kell, annyi téma van, hogy ez is bőven belefér. De szóval azt láttuk, hogy ezeket a családokat leginkább a szakembereken keresztül tudjuk elérni. elérni. Egyrészt azért, mert ők nagyon sokszor bejáratosak a családok életébe, akár az otthonaikba is. Másrészt pedig megbíznak ezekben az emberekben, tekintéllyel rendelkeznek, és sokkal jobban át tudják adni a különböző tudományos anyagok és ajánlások témáit a szülők számára közvetettebb módon. Ezért mi mindenképp arra jöttünk rá, hogy nekik is szóló ajánlásokat kell létrehoznunk, számukra is szóló ajánlásokat kell létrehoznunk, ki kell egészíteniünk az ismeretanyagaikat a digitális nevelés témakörével, illetve gyakorlatias példákat kell megmutatnunk számukra, hogy mivel tudják edukálni a szülőket.
És akkor beszéljünk az iskoláról, az iskola szerepéről, illetve a pedagógusok szerepéről. Ő nekik milyen ajánlásokat szoktatok megfogalmazni, vagy esetleg ővelük milyen kapcsolatban vagytok?
Igen, rájuk is gondoltunk természetesen a szakmai anyagainkban, hiszen ők azok a szakértő, megbízható személyek és intézmények, akik közvetlenül és hatékonyan érik el a szülőket, és a saját környezetükhöz, a gyermekek hátteréhez kapcsolódóan tudják támogatni őket. És azt gondoljuk, hogy a pedagógusokat egy ilyen mediátor szerepre kell tulajdonképpen felkészíteni, hogy át tudják adni így a digitalizációval kapcsolatos tudást, és azt is látjuk, hogy nagyon sok feladat hárul az iskolákra és a pedagógusokra is. Tehát,
és nyilván vannak intézményi korlátok is.
Természetesen, viszont épp ezért az egész intézményt átfogó segítőrendszerekben szeretnénk gondolkodni.
Tehát nem lehet egy szereplőtől elvárni a megoldást, nem lehet csak a pedagógustól, nem, csak a védőnőtől, csak a házi orvostól, csak a szülőtől, mondjuk ki.
Így van, tehát hogy mi nekünk ezért az egyik víziónk, hogy egy ökoszisztémát kell építenünk, ahová ténylegesen mindenki azt rakja bele, amit tud, és ott tudjon segíteni, ahol neki a határai vannak, ahol eléri a családokat és a szülőket. És az iskolákat azzal próbáljuk támogatni, hogy tényleg az egész rendszerre nézve segítünk bevezetni mondjuk a digitális jólétet az iskolákba gyakorlati szinten, hogy ne nekik kelljen már ezen gondolkodniuk, hanem akár kész anyagokat kapjanak. Így ezzel kapcsolatban például volt egy, vagy éppen jelenleg zajlik egy edukációs programunk, ahol felmértük egy tankerület összes 12-14 év közötti tanulóját, hogy milyen média használati szokásaik vannak, vagy éppen milyen veszélyek fenyegetik őket. Osztályszinten zajlottak ezek a mérések, tehát a gyerekek egyenként töltötték ki, de az eredmény az osztályszintű lett. Ennek megfelelően kaptak egy problématérképet, és kidolgoztunk egy prevenciós rendszert, amit utána majd el fogunk juttatni az iskolákba, ami segítséget fog nyújtani az iskolavezetésnek és a pedagógusoknak, hogy hogy tudnak ehhez a témához hozzáállni. Itt főként ugye az online és offline egyensúly megteremtésére törekedtünk, és nem hagytunk csak ennyiben a dolgot, hanem erre vonatkozóan workshopokat is fogunk tartani, nem csak a pedagógusoknak, hanem a gyerekeknek is, hogy kézzelfoghatóan ők maguk milyen stratégiát tudnak kialakítani. Tehát nem csak a fejükbe szeretnénk tölteni a tudást, hanem azokat a gyakorlatokat átadni, amelyeket a későbbiekben használni tudnak.
És hát mondom, rengeteg mindent tudatosítani, akár azt is, hogy milyen a passzív, meg az aktív használat közötti különbség, mi az, amikor tanulni tudsz az eszközel által, és mi az, amikor csak az időd megy vele. Tehát itt nagyon sok mindent kell tudatosítani a gyerekekben.
Természetesen, hiszen nagyon sok segítséget is tud nyújtani ezeknek az applikációknak, a tanulás segítő funkcióknak a használata. Tehát azért amellett nem mehetünk el, ez nem egy ördögtől való dolog. Ha ezeket jól használjuk, ahogyan a mi munkánkat is tudja segíteni a technológia, úgy természetesen a gyerekekét is, csak azt kell mindig megnéznünk, hogy mit helyettesít. Mert ha olyan kulcsfontosságú dolgokat helyettesít, ami mondjuk elmélyíteni a tudást, de mondjuk beírja egy a ChatGPT-be, hogy foglalja össze az anyagot, és ő a készanyagot kapja meg, nem pedig ő gondolja végig, hogy mik azok a kulcspontok, amelyek számára megértetnék a szöveget, abból nem fog tanulni. De abban mondjuk, hogy van egy applikáció, ami jelez számára, hogy elő kell már készülni a dolgozatra, vagy kérdéseket tesz fel a tananyagból, és kvázi kikérdezi, az lehet a gyerek segítségére.
Az iskoláról beszéljünk még pár szót, és a gyerekekről, mert beszéltünk a szülőkről arról, hogy milyen ajánlásokat adtok ki, de ott vannak a gyerekek, akiknek információra, segítségre van szükségük, és ott vannak rengeteg időt, például az iskolában töltenek, ahol most megint változott a helyzet, hogy hogyan viszonyulhatnak az okos eszközökhöz. Mi az ajánlás, vagy mi az, amit ti láttok?
Mi alapvetően úgy látjuk, hogy a 10 év feletti gyerekeket elsősorban az iskolán és a pedagóguson keresztül lehet ténylegesen elérni. Tehát, hogy az iskolában kialakított szokásokat, azokat hasonló módon kell elképzelnünk, mint az otthon kialakított szokások. Tehát ez is támogatni fogja a gyerekeket abban, hogy megfelelő módon használják az eszközöket, illetve magát a technológiát. Ugye itt már inkább a tanulás kerül a fókuszban, tehát az iskola elsősorban ezzel fog tudni hozzájárulni a gyermekek digitális jólétéhez, illetve a megfelelő média használatához. De ez is, ha mondhatok ilyet, kicsit gyerekcipőben jár. Tehát nagyon sok pilot program fut ezzel kapcsolatban. Egyébként az egyiknek mi is a részesei vagyunk, 6 másik EU-s országgal együtt. Ez egy Erasmus Plus projekt, amelyben az iskolákat, az iskolák vezetőségeit és a pedagógusokat segítjük abban, hogy hogyan tudnak egészséges digitális eszközhasználatot, egy tudatosságot kialakítani az iskolában.
Hol tartotok most ebben a munkában, ebben a közös munkában?
Ez 25 és 27 között, 2025 és 2027 között kell megvalósítanunk. 3 fázisa van. Az elsőben tartunk éppen, ez a stratégia alkotás és a tananyagfejlesztés, amelyek megtörténtek, és éppen zajlik a 6 másik ország nyelvére történő fordítása ezeknek. Aztán ezt követően egy nagyon izgalmas időszak következik, hiszen ezeket le fogjuk tesztelni iskolákban, hogy működnek ezek a jó gyakorlatok, és a végén, a 3. fázisban pedig a visszatesztelés folyik. Úgyhogy mi is izgatottan várjuk, hogy fog megvalósulni a projekt, és milyen eredményekkel zárul, és hát nagyon reméljük, hogy ez ténylegesen segíteni fogja az iskolákat.
És azért is jó, hogy ezt mondtad, mert hogy itt nem csak hazai problémáról, hanem nemzetközi problémáról van szó. Más országokban is a szülők ugyanezekkel a kérdésekkel szembesülnek, és ugyanezekkel a problémákkal kell megküzdeniük. Viszont nagyon sok mindenről beszéltünk, hogy mi az ajánlott, mi az, amit nem szabad se szülőként, se gyerekként elkövetni, és hogy mennyire fontos ez nem csak technológiai kérdésként ezzel foglalkozni, hanem tanulási vagy oktatási kérdésként erre tekinteni, de egy dologról nem beszéltünk, ami most jutott eszembe, és ez a digitális detox kérdése, hogy ez is benne van a pakliban nálatok?
Igen, teljes mértékben, és ez is érinti a gyerekeket, és nagyon sokat beszélünk arról, hogy mit tegyenek a szülők, mit tegyenek a pedagógusok, a szakértők, a gyerekorvos, a gyerekpszichológus, de hogy mit tegyen a gyerek. És mindig a nap végén ő a legfontosabb, és egy kicsit itt jön ki talán az eredeti pályám és a hozzáállásom, hogy azért ne feledkezzünk meg a gyerekekről sem. Igen, hát nagyon szeretnénk, ha a gyerekekben kialakulna egy belső igény arra, hogy önmagától tegye félre a telefon. Tehát ne azért, mert valamelyik felnőtt az életében azt mondja, hogy most már elég volt, hanem hogy érezze azt, hogy neki erre éppen már nincs szüksége a mai napon. Több alkalommal. És azért ezt a gyerekek is megfogalmazzák, hogy a digitális túlterhelés, túlterheltség hatásait azért ők is nagyon érzik a bőrükön. És erre is készítettünk egyébként egy ajánlót, amikor 2025-ben bevezetésre került az iskolákban a mobilmentesség, akkor szerettük volna őket is megszólítani, hogy...
Hogy megértsék, hogy ez miért fontos.
Bizony, hogy megértsék, hogy támogassuk őket, hogy ezért, hogy ez a digitális detox kialakuljon, tulajdonképpen ezt a célt szolgálja az iskola is, hogy ez a tiltás alap...
se ezzel foglalkozzanak a gyerekek, mondjuk.
Így van, hogy ott más legyen a fókuszban, ott a tanulás a
Hát,
a
vagy lények. Az emberi kapcsolatok, a személyes Bizony. Kapcsolatok, mert hogy ugye sokszor ezt hallottuk, hogy a gyerekek egymás mellett ültek a folyosón, és a telefonjukat nyomkodták, ahelyett, hogy egymás szemében nézve beszélgettek volna. És ugye azt gondolom, hogy ezeket is nagyon fontos kimondani, mert ezek nagyon sokat segíthetnek a későbbi életükben, hogyha ezt megtanulják.
Természetesen, és ugye nekünk felnőtteknek az a furcsaság talán, hogy nem értjük, hogy a gyerek mit nem ért ezen, hogy miért egymás mellett ül, és akár lehet, hogy egymással, de írogatnak még másik 3 emberrel kiegészülve mondjuk egy csoportban. És azt kell mondjam, hogy azért, mert ezeknek a gyerekeknek ez a természetes,
igen, a ezzel nőttek fel. Igen, a is változik.
Így van.
És a kommunikációs csatornák is változnak, amivel nem feltétlenül van baj, egyébként ebben talán megegyezhetünk, csak nem mindegy ennek a mértéke.
Így van, tehát hogyha csak erre korlátozódik, és csak így akár ez a fiatal felnőtteknél meg óriási problémákat nyithat ki ez a kérdés az életük sok-sok részén és területén. Úgyhogy igen, nekünk ezért kell itt nagyon résen lennünk, és azt gondolom, hogy tényleg mindannyiunknak. Tehát, hogy nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy ez egy több szereplős játék.
És hogy egy hosszú játék, és bocsánat, hogy közbevágok, de arra lennék kíváncsi, ugye oktatástechnológiával, neveléstudománnyal és digitális gyermekjóléttel foglalkoztak az eduteknél. Mivel lennétek elégedettek egy, kettő, három vagy öt éven belül, hogyha miben sikerülne változást elérni? Miért dolgoztok ma?
A tudatosság kialakításában. Egyrészt azon, hogy megszűnjen a félelem, hogy ne tiltásnak vegyék az emberek ezeket az intelmeket, hanem hogy nyugodtan gondolják végig, és alapvető dolog legyen, hogy ezek mentén élnek. Most nem azt mondom, hogy az alapján, amiket mi mondunk, vagy más kutatók, vagy más ajánlások, de hogy tényleg vigyenek tudatosságot ebbe a dologba ugyanúgy, ahogy a gyermeknevelés már más területein is, mert ez ugyanolyan veszélyeket rejt magában, mint hogyha mondjuk nem tanítjuk meg a gyerekünket, hogy hogy kell szabályosan közlekedni mondjuk biciklivel.
Igen, vagy hogy nem nyúlunk a konnektorba.
Vagy nem nyúlunk a konnektorba, vagy egyebek. Tehát, hogy ez egy ugyanolyan fontos téma, illetve a másik célunk, hogy ez eljusson mindenkihez. Tehát ténylegesen a kis emberektől a döntéshozókig, hogy ezzel foglalkozni kell ezzel a témával. És hogy ne legyen olyan szülő, aki meggondolatlanul áll hozzá.
Igen, és hát amit én mindenképpen magammal viszek ebből a beszélgetésből, amint az, amit adunk, az nagyon fontos, és talán itt érdemes elindulni és segíteni a gyerekeinket abban, hogy ők hogyan kezeljék ezt a helyzetet. De hogyha összefoglaljuk a mai beszélgetést, akkor én biztosan kiemelném még azt, hogy ugye a digitális gyermekvédelem nem egy technológiai kérdés, sokkal inkább egy nevelési, egy oktatási kérdés, egy példamutatás, ami nem a szabályokról, hanem sokkal inkább talán a valódi döntésekről szól. Nem tudom, hogy ezt megerősíted-e.
Teljes mértékben, és nagyon szépen megfogalmaztad, úgyhogy köszönöm szépen, ez így van.
Akkor én viszont köszönöm a mai beszélgetést, folytassuk majd innen, nézzük meg, hogy mire jutunk itt egy-kettő vagy pár éves távlatban. Eszter, köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy tudunk és tudtunk segíteni.
Antal Eszter, az EduTech Hungary ZRT vezérigazgató helyettese volt ma a vendégem. Köszönöm, hogy velem tartottak. További jó rádiózást, viszonthallásra.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.